Nyugtával dicsért a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel
két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves hallgatók! Üdvözlünk titeket ezen a szép meleg nyári napon, amikor felvesszük az adást, éppen 32-34 fok lehet odakint, és még nem játszottunk a németekkel. Radnai Károllyal.
Sziasztok!
És Boár Györgyel.
Sziasztok!
Beszélgetünk, én Horváth Dániel vagyok.
Hajrá, magyarok!
Hajrá, magyarok! Kezdjük is az első hírrel. Felfedte a brit hírszerzés, miért teljesít olyan jól az orosz gazdaság? Hát kérdezhetnénk, hogy ennek mi az adózási vonzata. A brit hírszerzők arra jutottak, egyébként teljesen publikus, hogy jövő évtől a személyi jövedelemadó és a társasági nyereségadó is növekedik Oroszországban. Értelemszerűen ez bevételnövekedéshez is vezet az állam oldalán. A személyi jövedelemadó felső kulcsa 15-ről 22%, a vállalati nyereségadója pedig 20-ról 25%-ra emelkedik.
Utól érte Oroszországot is a valóság. Azt hiszem Margaret Thatchernek tulajdonítják azt a kijelentést, hogy a szocializmus akkor fog megbukni, amikor már mindenki pénzét ellopták, és már nincs mit ellopni. És hát egy kicsit ezt látom viszont, hogy addig, amíg olajból lehetett finanszírozni az állami költségvetést, addig lehetett alacsony adókon tartani a működést. Most, hogy van egy háború, amit finanszírozni kell, plusz az olajat se tudják már azon az áron értékesíteni, elfogyott a pénz, úgyhogy valahonnan el kell venni. Szerintem ez a 15%-os orosz személyi jövedelemadó, ez körülbelül ugyanolyan tabu téma lehetett, mint nálunk az egy kulcsos esziánk, tehát hogy csak úgy ugyan az érzést érzékeltessük, hogy tehát ez az utolsó utáni dolog, amihez hozzányúltak, tehát az, amikor ehhez hozzá kellett nyúlni, akkor azért mondtam, hogy szerintem utolérte a valóság Oroszországot. Lehet, hogy a hadipar szuper jól teljesít és sokat hozzáad a GDP-hez, de hogy abból adóbevétel nem lesz, mert hogy a nettó hadi kiadás az sokkal több, mint ami a hadipari bevétel, úgyhogy valahonnan el kell. Meg volt ebben a hírben egy ilyen nagyon tanulságos dolog, ami nagyon szép ilyen, olyan kommunikáció, mint amit ugye minden politikus szeret, hogy mire fogják elkölteni, hogy egészségügyre, hogy iskolákra, hogy több iskola lehessen, hogy nem tudom, informatikai fejlesztés. És akkor az egésznek hogy van egy olyan olvasató, hogy tehát valószínűleg hogy ők azok, akiktől elvették azt a forrást, ami most a háborúra megy. Tehát, hogy ahhoz, hogy ezek a szektorok működőképesek legyenek, meg az állam önmagában működőképes legyen, akkor hát ezt... Úgyhogy ez egy ilyen intőjel szerintem, hogy nem lehet következmények nélkül mindent elkövetni, úgyhogy ez valószínűleg belpolitikailag is egy rettentő népszerűtlen dolog lesz.
Ugye nem látjuk teljesen, egyáltalán nem látom én az orosz költségvetésnek a szerkezetét, tehát a bevételi oldalnak, vagy az adóbevételeknek a szerkezetét, de jobb híján a magyarhoz nyúlok, és azt nézem, hogy a 15%-os SZIA kulcsból csinálnak egy 22%-ost, ez egy elég masszív emelés, nyilván a konkrét hatása az a sávosság miatt érdekes, de hogy nem ennyi most a SZIA bevétele a magyar költségvetésnek, hány ezer milliárd?
Hát igen, csak hogy ezt nem tudod így felszorozni, azt hiszem, hogy ilyen 4000 milliárd körül lenne, de hogy
nyilván
az, hogy milyen jövedelmek esnek a magasabb sávokba, tehát attól, hogy fölviszed a...
Persze, meg hogy ugye a hír is tartalmaz.
Hát, hogy mondtam, mert hogyha egy kulcsos, akkor pont mindegy, akkor lehet, hogy tényleg, ha felviszed másfélszeresére, akkor minden másfélszerese lesz.
Igen, de az oroszoknál
nem egy kulcsos, sávos. Tehát sávos, illetve hát a katonáknak, meg az egyéni vállalkozók.
A katonák kivétel alá esnek pedig.
Tehát nem jó az analógiám, inkább csak a volument akartam magamnak, sajnos mindenki tanuljába válik ennek, tudom magamnak érzékeltetni, hogy azért ez egy elég brutális mértékű növelés.
Hát ez az a 2000 milliárd, amit most a pénzügyminisztérium Magyarországon keres, tehát hogyha mondjuk történne egy ilyen emelés Magyarországon, akkor ezzel lehetne, mondjuk azt nehezen lehetne mondani, hogy az nem megszorítás.
Na igen, tehát én ide így csatlakoznék rá a beszélgetésre, hogy ilyen klasszikus adónemnek az emelése, mint a személyi jövedelemadó, ezzel nem nagyon van mit megmagyarázni. Tehát, hogy nálunk aztán már olyan kreatív adónemek vannak, hogy csak az SZIA-hoz nem nyúlnak hozzá. Hát az oroszok beleálltak, úgy látom. Tehát, és ráadásul 7% az azért még kevésnek sem mondható.
És ugye a társasági adót is fölvitték.
5%.
És nem egy ilyen szolidaritási különadó jelleggel, hogy most két évig fölvisszük, hanem...
Hát igen, 2600 milliárd rubelt remélnek 2025-ben ettől az adóemeléstől. Gondolom ez az összesített hatás.
Ocs, mennyi egy rubel?
Fogalmam sincs, de ez a 2600 milliárd az nagyon durva.
Az még forintban is.
Még gombócból is sok.
4,4 forint egy rubel.
Hát akkor az...
2600, akkor 10,000 milliárd
forint.
Hát de akkor az nem olyan sok. Akkor ott nem fizetnek sok esziát az ember, hát ez 150 milliós ország.
A 15%-os kulcs volt eddig a legmagasabb, és ugye 13%-os kulcs is volt, és az marad is, ha jól tudom. Szóval nem ugyanaz a logikája az adó kulcsnak, meg az SZIA szerkezetnek, mint nálunk. Inkább csak a volument kerestem ebben az emelésben.
Magyarországon 10 millióan élnek nagyságrendileg, ott 150 millióan, tehát 15-ször annyian élnek, és ebből a plusz bevétel most, amit itt matekoztunk, az csak négyszerese, hogyha nálunk egy ilyen emelés lenne. Aztán persze fene tudja, hogy mennyi lenne a negatív externália, hogyha egy ekkora emelés lenne az SZIA-ba, hogy mennyi lenne az adó elkerülés.
Hát igen, hogy ez hogyan alakulna.
Az Excelben ez jól mutat, de igen, való igen. Életben azért nem így alakulna.
Hát szóval adóemelésre számíthatnak.
Meg lehet, hogy ez csak a munkaviszonyos, nem? Vagy az összevont, tehát lehet, hogy a tőkejövedelmeknek nem így adózik a...
Van a cikkben egy adat, hogy a legalacsonyabb adóteher alá esők, azok a alkalmazottak 3%-át teszik ki. Ez 2,5 millió ember ott. Ők vannak alul, igaz? Tehát az alsó sávban, vagy rosszul értelmezem ezt a hírt?
Rosszul, tehát az alkalmazottak mintegy 3%-át 2,5 millió embert érinti az, hogy havi 2000 eurónál többet keres, tehát őt érinti a lépcsőzetes emelés.
Ja, oké, sorry.
Tehát, hogy a felső kulcs megy 15-22-re, több kulcs van, más kulcsot is emelnek, a legalsót nem, az marad 13, és aki 2000 euró fölött keres havonta, azt érinti valamilyen szinten az emelés. Uh-huh. Ez egy adat, de ennél konkrétabbat én nem...
Jó, hát nyilván a teljes az a bér, tehát a fizetési szerkezetet is lenne érdemes látnunk, a látenciát, meg egyébként a költségvetési szerkezetet is, bevételi szerkezetet. Minden esetre én ezt egy elég combos emelésnek érzem.
Tehát ez nagyon combos emelés, de hát hogyha ez a 3%-ot érinti, akkor mondjuk tényleg ők a magas jövedelműek, akkor ez azt is mutatja, hogy nagyon torza, mert az azt jelenti, hogy 75 millió hát, munkavállaló van, abból a 2,5 millió az a 3%, és... Ez azt jelenti, hogy azért ott eléggé...
A többiek, mint havi 2000 euró alatt vannak. Az kemény.
Aztán lehet, hogy nálunk is hasonlóak az arányok. Oroszországról meg lehetett hallani azért, hogy ott, hogy mondják ezt szépen, hogy vertikálisan nagyon egyenlőtlen, tehát, hogy felső 1%.
Igen, a társadalmi különbségek hatalmasak, ez biztos, hogy így van. Hát meglátjuk, mennyit beszámolunk a további fejleményekről természetesen. Az viszont biztos, hogy visszatér Magyarországra az Uber, ugye egyszer már jártak nálunk, akkor aztán nagy botrányok közepette végül kivonultak az országból, most visszatérnek. A Bolt mellé például, illetve az összes többi taxis szolgáltató mellé, és ez azért is a Boltot emeltük ki, mert már korábban az ő adózásokról volt szó, több adásban is beszélgettünk róla. Hát az Ubernél is ilyen jutalékos rendszerben történik majd az adózása az egyéni vállalkozóknak, illetve hát jellemzően egyéni vállalkozók lesznek a sofőrök. Eddig 2500-an jelentkeztek.
Az nagyon sok egyébként a 2500, és az arra lennék kíváncsi, hogy ők újonnan jelentkeztek, vagy a többi taxitársaságtól szívják el.
Szerintem javarészt főtaxisok voltak, mert hogy a főtaxi égisze alatt jön be az Uber, én úgy tudom, és szerintem ők javarészt oda tartoztak flottaszerűen.
Nem egy adózási vonatkozású kérdés, de akkor most a főtaxi az
Uber lesz.
Uber. Igen. Egyébként eldöntötted, Dani, hogy hogyan kell ejteni az Ubert. Sose tudtam eldönteni, mindig kerültem azt, hogy ki kelljen mondanom. Igen. Szóval én Ubernek hívtam.
A Nike és az Uber. Hát a csatornáinkon várom a hozzászólásokat. Ha esetleg rosszul ejtettem, akkor azért elnézést kérek, én ezt választottam, de LinkedIn-en, Facebookon, bárhol lehet kommentálni, hogyha rosszul ejtettem ki, de miért érdekes ez az egész, hogy a egyéni vállalkozók jutalékot fizetnek a fuvarszervezőnek, és az egyéni vállalkozók jellemzően áfamentesek, nem nagyon találkoznak az áfával, mint fizetési kötelezettség, nem nagyon csinálnak bevallásokat, ellenben itt most mégis egy EU-s jogalany nyújtja nekik a szolgáltatást, ez az Uber, az Uber EU-s leányvállalat, és tőle kapnak számlát, amin ugye nem lesz áfa, de ez becsapós, mert hogy itt ebben az esetben a számla befogadónak kell felszámítania és megfizetnie az áfát, amivel költségként is kell számolni, de adminisztrációban is ugye problémákat, illetve többletfeladatokat okoz.
A Bolt kapcsán talán egy évvel ezelőtt beszéltünk arról, hogy ez picit meglepetésként érhette a taxisok egy részét, hogy nekik áfát kell bevallani, megfizetni. Itt azért most már felkészültebb lehet a taxis társadalom, úgyhogy azt akkor
hát
rendbe tettük.
Akkor is a főtaxitól jött a mószerolás. Uh-huh. Mint ahogy azért olyan szép keretes szerkezete van ennek a történetnek, hogy most főtaxi, Uber egymásra találás. Annak idején pont a főtaxi húszolására rúgták ki az Ubert. Így most azért most már szép lassan megértjük mi is a problémát, hogy mi volt ott a főtaxi fájdalma a Bolttal kapcsolatban, hogy a Bolt külföldről számlázta be a jutalékszámlát, amit a taxisoknak fel kellett volna maguknak számítani az áfán, de vagy az információ hiányában, vagy egyébként másokból ezt nem tették meg, a főtaxi meg ugyanebben a struktúrában számlázta be belföldre a jutalékot, és az nyilván egy áfás számla volt, amin az áfát a taxisok nem tudták visszaigényelni, tehát nagyon leegyszerűsítve cash flow oldalról a taxisoknak jobb volt a Bolt, mert hogy ott csak a nettót kellett kifizetniük, és hát valószínűleg ez volt a főtaxinak a legnagyobb fájdalma, hogy úgy érezte, hogy verseny hátrányban van, mert hogy a Bolt azt tud külföldről számlázni teljesen legálisan, de ő meg nem. De ez a probléma nem fog megoldódni Uberrel sem, mert hogy most is, hogyha jól értjük a hírt, akkor továbbra is a főtaxi fogja számlázni ezt a jutalékot.
Ja, nyilván az nem kötelező alanyimentesnek lenni áfába, tehát a taxis levonási jogot akar nyerni bármilyen okból kifolyólag, vagy tud egyáltalán levonási jogot érvényesíteni, akkor lehet áfakörös, de hogy jellemzően valóban alanyimentesek szoktak lenni az ilyen egyéni vállalkozók, és nem nagyon merülnek fel nekik bevallási kötelezettségeik, ezért érdekes ez a hír.
Érdekesnek találom egyébként ezt a hírt abból a szempontból is, hogy nekem az Uber volt a mintája annak a típusú globális startupnak, vagy globális trendnek, hogy bizonyos szolgáltatásokat teljesen újra gombolva, vagy újra gondolva lehet nyújtani különböző területeken, akár, hogy mondjam, részben ignorálva a helyi szabályozást. És ugye az Airbnb egy ilyen nagy mintája ennek, meg számomra az Uber. És most egy ilyen, ugye volt egy próbálkozás néhány évvel ezelőtt Magyarországon, akkor ugye kiszorultak, és most egy ilyen konszolidált formában, hogy mondjam, a helyi sajátosságokhoz igazodva térnek vissza.
Hát valószínűleg Magyarország az első, tehát nagyon sok helyről kiszorították őket pont ugyanilyen ilyen regulatóri okokból.
Tehát én ezt tartom érdekesnek, hogy meg kell hozni végül azt a kompromisszumot, hogyha bővülni akarnak, meg hogyha meg akarnak maradni a piacon, és akkor mégiscsak meg tudják hozni, vagy meg akarják hozni ezt a kompromisszumot. Kérdés, hogy egyébként a jövedelmezőségükben ez hogyan jelentkezik, de ez nem egy tőzsdei jellemző podcast, úgyhogy nem tudjuk ezt most kifejteni.
Csak hozzáfűzöm, hogy azért tehát a Revolut vagy a Wise is ilyen, hogy ott is azért találkoztak a valósággal, hogy a pénzintézeti szabályoknak meg kell felelni, és aztán végül is a Revolut is egy banká vált.
Igen, az alkalmazkodás fázisa úgy tűnik, hogy az Ubernél is zajlik ilyen formában. Az meg, hogy hogyan kell ejteni, majd a kedves hallgatók megírják. Sneakereket adtak el számla nélkül milliókért, a NAV utol érte őket. Kedves hallgatók, megszokhattátok, hogy rendszerint beszámolunk az ilyen nagyobb ellenőrzési eredményeiről a NAV-nak, már csak azért is, mert ők is ezt teszik. Aki ezen akar csámcsogni, a NAV honlapján napi szinten követheti a különböző ilyen jellegű híreket. A mostanit azért emeltük ki, mert egy olyan témára világít rá, amiről már többször beszélgettünk korábban, hogy hogyan modernizálja az ellenőrzés módszereit az adóhatóság. Erre a megállapításra is úgy jutottak, hogy folyamatosan ellenőrizték a közösségi felületeket, keresték az online értékesítőket, és így találtak több olyan profilt a különböző közösségi média felületeken, akik termékeladásokkal foglalkoztak, és felmerülhetett az üzletszerűsége. Hát ez meg is történt, gyakorlatilag volt olyan, aki 2019-től 2021-ig adószám nélkül értékesített, összesen 9 millió forint értékben, majd ezután becsületesre váltott, katás lett, ekkor már 92 millió forintnyi bevételt szerzett eladásokból, de nyugtátszámlát továbbra sem állított ki.
Hát igen, mondjuk 92 millió forint, tehát a katás lett akkor azért a 92, nem vagy változott valami? Hogy
a becsületes hogy már a zárójelben volt.
Megemelték az értékhatárt.
Azt így jelezném, hogy a becsületes a zárójelben volt, de mindegy, létesített egy jogviszonyt, maradjunk annyiban, mert előtte még az sem volt neki.
Én biztos, nem tudom, túl sok jogszabályt olvasok, meg túl sok adó ellenőrzést látok, de hogy én azért ennél félősebb lennék. Tehát, hogy 92 milliós forgalom és egy katás csomag, tehát ezek fizetek valamit úgy, hogy békén hagynak, tehát ez a koncepció ez nekem nagyon furcsa és nagyon bátornak tűnik.
Hát ez hát az arra kell, a 92 millió forgalom, vagy a bocsánat, katás címke az arra kell, hogy azt mondhassa, hogy hát, hát hogy legálisan hűztem ezt, igen, hiszen be vagyok jelentve.
Abszolút.
Kicsit ilyen lúzer dolognak érzem, a 92 millió forintot elkapták, mert ez azt jelenti, hogy valamilyen formális banknál.
Abszolút, hát ez volt a metódus. A NAV
bank volt, tehát hogy még, igen, még nem is igen. Revolut, hanem...
A NAV kikérdezte az eladókat, a tevékenységükről, bevételeikről, de banki adatok alapján elemeztek, tehát ez nem is rejtelik.
Mennyi 19-21 az időszak, tehát végül is az még egyébként a Revolut Bank is, már bocsánat, hogy a Revolutot ennyire szerfelemlegettem, csak hogy, hogy az egy ilyen kivétel lehet, de mert hogy litván számlák vannak. Bár volt egy idő, amikor magyar számlája volt a Revolutnak.
Igen, utána átvitték Litvániába, igen, ha jól emlékszem.
Mindegy, szóval, hogy a kötelező információcsere miatt mondjuk ezek a külföldi bankszámla egyenlegek is megjelennek egy idő után a NAV-nál. A kriptó nem.
Igen.
Csak hogy ötleteket ne hagyjunk.
Kicsit drágább is, de igen, azzal még lehet operálni. Én azt nagyon bátornak, meg nagyon érdekesnek nézem, meg valahogy olyan furának is, hogy azt gondolta, hogy a bankszámla forgalom az mintha nem létezne, vagy nem tudom, mit gondolt, hogy az ilyen baráti ajándékoknak fogja magyarázni.
Azt gondolta, hogy elmegy ez fű alatt, de hát az nagyon magas ez az összeg. Tehát...
Jó, nyilván ezt most úgy adjuk elő, mint hogyha minden héten 90 milliós forgalmat bonyolító ilyen srácok buknának le, nyilván nem buknak le ennyien, mint valószínűleg sokkal többen csinálják. Érdekes egyébként a volument, nem? Tehát, hogy majdnem 100 millió, tehát amit tudtak igazolni, igen, az egy 100 milliós forgalom, szerintem ez tök nagy összeg.
Abszolút.
Már csak azért is, mert hogy 40 fölött már túl öreg vagyok az online cipővásárlásokhoz, de hogy én azért megpróbálom megnézni, hogy ki az, akitől veszek. Nem? Tehát, hogy ez a fickó egy, nem tudom, TikToker vagy akár kicsoda, és árul cipőt, akkor nem merem tőle megvenni, mert a lövésem nincs, hogy ők kicsoda, van-e regisztrált valamilyen formátuma, nem lopja el a kártyaadataimat, érted? Tehát, hogy lehet, hogy tényleg válogatós vagyok, de én nem merek rendelni akárhonnan például.
Nem, nekem csak az a példa jut eszembe, hogy a feleségem többször is próbálkozott az interneten cipőt rendelni, de abból mindig ilyen több hetes visszaküldési láncolat lett. Tehát, hogy én azt nem látom magam előtt, hogy én az interneten kinézem, hogy az 42-es, látok róla egy elmosódott képet, és akkor az utána nekem jó lesz. De hát úgy tűnik, hogy mi sokan így
hát
voltak.
Meg én ilyen rémületes történeteket hallok ismerősök családjából, hogy a gyereke mit vásárolt, és aztán anyuka, apuka szembesült vele, hogy a junior számláról mik lettek kifizetve mennyiért, és aztán mit kapott a gyerek érte. Tehát, hogy azért ilyenkor már ilyen boomer vagyok, amikor azt ezt érzem.
Hogy... Én is ezt érzem magamon, hogy én nem értem. Tehát, hogy ez olyan része a kereskedelemnek, ami egyrészt nem jut el hozzám, másrészt meg, hogy nem ismernék benne nagyon részt venni. De a volumen az láthatóan baromi nagy. Tehát, hogy egy srác 100 milliókat pörget.
Meg honnan szerzi be? Tehát már az is valószínűleg annyira nem átlátható.
Meg ugye mi az a sneaker?
Ez kis a nyissú.
Jó, hát ez
kis a nyissú.
Hallgatóknak elmondhatjuk, hogy megkérdeztem Gyurit erről adáson kívül, hogy értelmezni tudja a éreket.
Az nem egy csoki. A NAV megnyilvánult egyébként más témában is a közel múltban. Ugye az SZIA bevallásokról rengeteget beszélgettünk az elmúlt adásokban, és magáról a nyugdíj megtakarításokról, illetve az ahhoz kapcsolódó adójóváírásról is. Most arról rántották le a leplet, hogy mi van, ha valaki nem nyilatkozik az adó megtakarításairól, illetve az adójóváírásairól, elveszti-e a nyugdíj megtakarításának ezt a részét, vagy sem. Hát csupa jó hírünk van, illetve csupa jó híre volt a NAV-nak. Örökre semmiképpen nem veszik el ez az összeg, maximum egy önellenőrzési kötelezettség kapcsolódhat hozzá, de még az sem minden esetben.
Engem ez tökre meglepett ez a hír, mert nyilván értjük ezt a kényelmi szolgáltatást, de hogy valahogy bennem ilyen alapelvszerűen az volt bennem, hogy az adókedvezményekről én döntök, nem az adóhatóság, és hogy nekem tevékenyen kell. Ha leokézem az adóbevallásomat, akkor mondhatjuk azt, hogy döntöttem, és igen, igényben nem változtattam meg az adóhatóság áll, de leokéztem, de hogyha nem okézom le az adóbevallásomat, akkor engem nagyon megdöbbent az, hogy az adóhatóság ennek ellenére az adókedvezmény nekem megítéli. Tehát, hogy valahogy nem az volt, hogy alapelvszerűen, hogy az adókedvezmény olyan dolog, ahol az adózónak nyilatkoznia kell, hogy igénybe kívánja venni, annak ilyen formai és tartalmi előfeltételei vannak, kivehet igény. Tehát, hogy csak az, hogy most az adóhatóság ezt felajánlja, én meg se nyitom a felajánlott SZIA bevallásomat, és utána ez úgy hatályosul, hogy ezek az adókedvezmények benne vannak. Tökre örülök neki, hogyha az adóhatóság ezt meghaladta, ezt a problémát, de engem ez nagyon meglepett.
Nekem van egy elméletem arról, hogy miért tudta meghaladni, olyan, mert ez egy olyan esetkör, ahol viszonylag jogilag kijelölt az útja ennek a pénznek. Tehát, hogy ezzel nem tud más történni, mint rámegy a előtakarékossági számlára, mert ezt a jogszabály előírja. Akkor lehet érdekes ez a kérdés, hogyha valakinek több előtakarékossági számlája is van, mert akkor azt már úgy nem tudja kitotózni a NAV, hogy melyikre utalja, és nem arányosít, tehát, hogy ilyenekben már nem folyik bele, de hogyha csak egy irányba tud folyni ez a pénz, és csak egy dolog tud történni vele, én szerintem ezért tudták ezt megugrani ebbe az esetbe. Arra mondjuk azért még mindenkinek felhívnám a figyelmét, bár ez nem egy tanácsadó műsor, de ha én hallottam olyat is, hogy valaki elutasító határozatot kapott. Na most azért az már a no man is no man, hogy nem csináltál semmit a bevallásoddal, majd mégis lett, majd küldött a NAV egy határozatot, hogy elutasította az átutalást, mert 1000 forintot meghaladó adótartozás volt, ma nem tudom én, gépjármű adószámládon. Na akkor már kell csinálnod valamit. De hogy ebbe a hírfolyamba te azon a ponton kapcsolódsz be, hogy kaptál egy határozatot. És aki ismeri ezeket a határozatokat, az tudhatja, hogy ennek először nekifutsz, akkor csak számokat meg betűket látsz. Háromszor, négyszer meg kell próbálni, hogy kisül a bizály belőle valamit, úgyhogy az egy ijesztő élmény lehet. Ilyen is van. Minden esetre mindenkit szeretnénk innen is megnyugtatni, hogy örökre semmiképpen nem vesznek el ezek a megtakarítások. Lehet, hogy kell vele dolgozni, de...
Igen, ez visszakanyarodnék erre, amit a Karesz mondta, hogy miért, meg amit te is mondtál, Dani, hogy ezt miért tekinti automatizmusnak a NAV egyébként. Nem baj, vagy nem érzem bajnak, csak hogy egy ilyen logikai bukfenc mégiscsak van benne, hogy én felajánlom neked, mint állam, hogy élhetsz egy kedvezménnyel, ha csinálsz valamit, de ahhoz XY és Z feltételeket kell, hogy teljesítsd. Nyilván ezek adminisztratív feltételek, ha már elutaltad a tagdíjadat, vagy nem tudom micsodát a pénztár felé. Tehát, hogy logikus, hogy ez jár, csak hogy így most így a NAV bizonyos adókedvezmények esetében önkéntes dalolva lemond a bevételről, és odaadja neked bizonyos esetekben, mert nem. Tehát akkor itt...
Én itt a terminus technicus meg a minősítésben nem akarnék nagyon mélyen belemenni, én csak a logikán gondolkoztam, hogy ez azért lehet, mert hogy nem tud máshogy alakulni. De hogy biztos, hogyha megkérnénk őket, akkor egy ilyen 15 oldalas betűs számosba le tudnák vezetni, hogy
miért. Nem tud máshogy alakulni, hát az is, hogy elveszett.
Igen, hát, tehát hogy az állam felajánlja, hogy visszaadok neked pénzt, most olyan, mintha ezen lenágálnék, félreértés ne esik, de visszaadok neked pénzt, hogyha x-elsz egyet a bevallásodon. Ha nem x-eltél a bevallásodon, akkor nem adom vissza neked a pénzt.
Ja, értem, szerintem emögött van egy ilyen támogatási szándék is, hogy ez ne vesz.
Jó, de hogy másadó kedvezménynél meg mondjuk nincs.
Meg hogy, lehet, hogy mondjam, a tudatosságot azt nem kellene tudatosítani. Tehát, hogy...
Ezt majd újra vesszük.
Ezt mindjárt kifutok még egyszer. Hát azért ajánlja fel azt a bevallást mindenkinek a NAV, hogy ha már megcsinált helyette mindent, hogy azért a végszót azt azért mondja ki az adózó, és akkor ennek legyen az, hogy ha nem csinált tényleg semmit azzal, akkor nem jár neki. De mindegy, nem tartom igazságtalannak ezt a dolgot, csak hogy azt érzem, hogy itt ilyen nagyon megengedő és nagyon ügyfélbarát hozzáállása van, más oldalon, máskor meg ezt azért nem tapasztaljuk, és ez nehezen hivatkozható, hogy hát az SZIA bevallásban pedig miért lehetett ez így?
Én inkább azt mondanám, hogy azért csináljon mindenki valamit a bevallásával, mert az 1+1%-ból tényleg nem lesz semmi, hogyha nem nyúlunk hozzá az a bevallásra.
Például az 1+1% az egy tök jó. Tehát, hogy az, hogy nyilván látszik azt, hogy az állam azt annyira nem akarja odaadni, és akkor ott
be kell x-elni, meg ki kell találni.
Egyébként szerintetek, tudom, hogy hülye a kérdés, mert nem tudtok mondjuk ilyen értelemben civilként hozzáállni a kérdéshez, de hogy mennyire tudatos az emberekben, vagy mennyire egyértelmű az emberekben, hogy mondjuk május 20-án SZIA bevallást kell beadni.
Szerintem egyre kevésbé.
Most egy kicsit visszacsatolnék erre.
Mert a munkáltató szólt, hogy nem adom be a bevallásodat, és neked kell megcsinálni.
Igen.
És akkor ez egy ilyen nagy nyomás volt.
Mert hogy nekem ez a 90 milliós forgalmat bonyolító gyerek és az ő adótudatossága, illetve a SZIA automatizmusa között azért látok némi összefüggést.
Én nem hiszem, hogy ő ne tudta volna, hogy egyébként kellene neki adóznia.
De nem az, hogy nem tudtam rá. Tehát, hogy...
Biztos, hogy igaza van a Gyurinak, hogy biztos ennek van hatása, de abban meg szerintem még inkább, hogy mivel hogy ilyen baromi egyszerű beadni azt a bevallást, hogy nem csinálsz vele semmit és hatályosul, hogy így nagyon nehéz ezt az 1+1%-os kampányt.
Abszolút. Folytatni. Én mondok egy élő példát. Egy nagyon jó barátom, amikor elkezdtünk egy időbe kezdtünk el dolgozni, ő éveken át minden évben felhívott engem május 19-én vagy 20-án, hogy mit csináljon ezzel az egészen, mert őt nem érdekli, de tudja, hogy kell. Olyan 5 éve nem hívott. És nem azért, mert nem vagyunk nagyon jó. Hanem mert már nem foglalkozik ezzel. Nem foglalkozik ezzel, az 1+1%-ai meg mennek a levesbe. És ezt én sajnálom.
Én ezt azért tartom nem feltétlenül jó trendnek, de lehet tényleg túlságosan adó tanácsadói székből nézem ezt, hogy a világ nem lett egyszerűbb. Tehát, hogy csomóféle jövedelme van, vagy lehet az embernek. Értem, hogy nagyon sokaknak csak munkabér van, és emiatt tud egyszerű lenni, de adókedvezménye csomóféle van, visszaigényelhető ilyen meg amolyan pozíció csomóféle van, egy csomóan Revoluton kriptóznak, meg Revoluton, most már díjat kéne szednünk. Tehát, hogy egy csomó platformon csomó mindent csinálnak emberek, ami egyébként valószínűleg adóköteles, vagy lehet, hogy van adókötelezettség ehhez kapcsolódva, ezeknek a tudatossága, vagy ezeknek a tudata nem fogja át esetleg az adózóknak, vagy a magánszemélyeknek, hogy ezek egyébként adóköteles tényállások. Szerintem ez a rész tök furcsa, hogy én értékelem a user experience-t az adózásban, tehát hogy az, hogy a NAV-nak van az ESZ-jája, és ez generál, és számol, és megcsinálja helyetted, baromi jó. Hiszen ott van az adat, nem kell vele nekem vacakolni. Maximum felül ellenőrzöm. Igen. De hogy egyébként meg a jövedelem típusoknak a maradék 75%-ánál, vagy 80%-nál meg nincs ilyen automatizmus, és ott meg kikopik kikopik a tudatosság a bevallás
mögül. Szerintem ebben teljesen igazad van. Tehát szerintem nagyon sokan úgy vannak vele, hogy amit így is, úgy is lát, azt fölteszi, a többi meg majd kijön, azt megtámogat.
Nem tudom, hogy egyébként ezt hogyan lehet elemezni azon kívül, hogy ilyen mély interjúkat folytatsz emberekkel, és akkor ki az, aki foglalkozik a bevallásával, ki az, aki meg nem, és akkor kinek milyen jövedelme van, és ilyen összefüggéseket, nem tudom, hogy csinálnak ilyen tanulmányokat, vagy vizsgálatokat. Én azért azt is látom, vagy érzem, hogy van egy sor olyan jövedelem, ami még az egyszerűsítésen túl még meg se jelenik. Tehát, hogy például a betéti kamat utáni adó már, vagy a tőkejövedelmek, az ilyen értékpapírügyletekből származó jövedelmek, már a bevallásban sem, tehát a bevallás tervezetedben sem szembesülsz azzal, hogy az után adóztál, pedig adóztál, mert a kifizető levonta, csak
egy, hogy ezek... Ez is egy tök érdekes lenne látni, hogy ez valójában mennyibe került neked.
Igen. Ha már a NAV-nál tartunk, akkor egy huszárvágással áttérek a transferár ellenőrzésekre. Ezeknek a száma ugrásszerűen növekedett bizonyos statisztikák szerint, meg egyébként a NAV se rejti véka alá az ellenőrzési tervében is szerepelt, hogy idén erre nagyon-nagyon nagy figyelmet fordítanak, de vajon minek köszönhet ezt, hiszen a transferár nem egy újdonság, nem egy új kötelezettség, mégis 2022 óta jelentős változások történtek a szabályozásban.
Hát, hogy itt azért nem olyan user-friendly az adóhatóság, mint az ESZ-jánál.
Igen, ezért.
Hát, hogy itt is kell adatokat riportálni, csak utána ezekből meg következtetéseket von le az adóhatóság, nem a bevallást ajánlja ki. De lehet, hogy egyszer majd eljutunk oda is, hogy csak nem fog tetszeni nekünk az a bevallás, amit kiajánl. Hát az tűnik, vagy az körvonalazódik, hogy az adóhatóság elkezdett foglalkozni azokkal az adatokkal, amit transferár adatszolgáltatás címen tavaly elkezdtek a cégek beadni. Ugye van a nagyvállalatoknál van ez a CBCR jelentés.
Country by country reporting.
Ami CBCR. Csak úgy,
jó, és akkor én még hozzáteszem, hogy 750 millió euró felett, és akkor most már... Igen, tehát abból kap bizonyos adatokat az adóhatóság, illetve ezeket most összeveti azzal a jóval részletesebb adatszolgáltatás, amit egyszer már kiveséztünk, hogy azért abban elég, hogy mondjam, ilyen strukturális hibákat látunk, vagy nem hibákat, hanem ilyen módszertani problémáink vannak vele, hogy nagyon sok minden megy erre az egyéb kategóriára, és aztán utána azt meg nehéz kielemezni, hogy mi van ott az egyéb, és ez az jelentős erőforrásokat kell működésbe hozni az adóhatóságnak is, hogy ezeket kitisztázza, és szerintem ezek az ellenőrzések részben ennek köszönhetők, hogy az adóhatóság meg akarta érteni, hogy akkor mi ez az egyéb, amellett, hogy valószínűleg az adatok összevetéséből pedig bizonyos cégekre meglőtt.
Engem az lepett meg, én is több kollégával beszéltem a témában, akik egyébként magát a statisztikát megerősítették a saját tapasztalataik alapján. Ami érdekes volt a számon, hogy azt mondták, hogy legtöbbször rögtön adóellenőrzés kezdődik. Hát azért az ágyúval a fecskére. Tehát, hogy azért az, mert egy adóellenőrzésben a NAV akkor áll bele általában eddigi tapasztalataim szerint, hogyha komoly elképzelése van arról, hogy mit szeretne megállapítani, és azt látja, hogy erre mondjuk már egy jogkövetési vizsgálatnak a keretei nem alkalmasak, vagy másmilyen módon nem tudja ezt a helyzetet reparálni. Most itt egy transferáldozat szolgáltatásra rögtön rádobni meg az utolsó tahó bevallásra egy adóellenőrzést.
Szerintem nem mindegy az, hogy az adatszolgáltatás az hogyan is nézett ki azoknál, akiknél rögtön adóellenőrzéssel nyitott a NAV. Tehát, hogy...
Lehet, nem volt.
Igen. Tehát, hogy egy üres adatszolgáltatási rész, vagy egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, ellenmondásos, vagy nem teljes körű adatszolgáltatási rész szerintem azért az jelentheti azt a NAV-nál, hogy akkor hajrá, nem?
Tehát, én ezt értem, csak homályosítsatok már fel, légy szíves, hogy az, hogy valaki az adatszolgáltatást nem teljesítette, mondjuk nincs neki. Az nem azt jelenti, hogy nincs TAO bevallása, nem? Tehát attól még a TAO bevallása lehet rendben, és még ott lehetnek olyan transferárai, amiket aztán tud igazolni.
Hát igazából a kérdés az, hogy egy ellenőrzés transferár ügyben miért indul? Azért, hogy a transferár módszertant vizsgálja az adóhatóság, és aztán végső soron az adópozíciót vizsgálja felül, vagy azért, hogy azokat az évek során csodálatosan növekvő potenciális bírságtételeket próbálja meghasználni. De most lehet, hogy naívan gondolkodom, de hogyha valaki egy tök üres formanyomtatványt adott be adatszolgáltatás jogcímén, akkor azról feltételezheti a NAV esetleg, hogy a transferárral kapcsolatos tudatossága nem volt a legmagasabb, tehát akár esetleg bírságolni is lehetne dokumentáció hiánya miatt. Mert hogyha van dokumentáció, akkor onnan kitölteni már nem olyan nehéz.
Ez lehet egy indikáció, meg nyilván kockázati elem. Én megértem is én ezt, csak majd kíváncsi leszek, de arról lehet, hogy nem lesz statisztika, hogy ezekből az adóellenőrzésekből hány zárult megállapítással, hány lett nemleges.
De ez megint csak egy ilyen szubjektív tapasztalat, hogy tehát a jogkövetési vizsgálat az igazából az egy nagyon kényelmes megoldás akkor, amikor azt érzi az adóhatóság, hogy nagy biztonsággal itt valami félrement, de hogy ilyen egyszerűen kijavítható a dolog, és akkor most ilyen árérték arányban megnézzük, hogy érdemes ezen vitatkozni, vagy pedig csak szólok az adózónak, hogy figyelj, én most úgy látom, hogy ott azt nem írtad bele, pedig azt bele kellene tenni, és egyébként ön ellenőriz be, és akkor nem kell erről határozatot hozni, ellenőrzés lefolytatni, stb. De lehet, hogy főleg amikor valamilyen nagyon nagy cégnél azzal szembesül az adóhatóság, hogy most összevezette a partnereknek az adat, vagy a konkurenseknek az adatszolgáltatását, ezzel a cégen az adatszolgáltatásával, hogy ez nem az az eset lesz, amikor ezt az eltérést egy ilyen egyszerű támogató eljárásban felhívom a figyelmét, mert nem fog tudni vele mit kezdeni, hogy én azt látom benchmark adataim alapján, hogy többieknél magasabb a mars, most csak mondtam valamilyen nagyon egyszerű dolgot, és akkor ezzel mit kezd az adózó? Hát én meg azt látom, hogy én megcsináltam a dokumentációt, megcsináltam az elemzést, és ennyi a mars, és ez a piaci ár, és ezt nem nagyon lehet máshogy leellenőrizni, mint egy normál adó ellenőrzésben, hogy akkor jó, akkor barátnak mutasd meg, milyen adatokból dolgoztál, és akkor ezt akkor formálisan leellenőrzöm. Tehát, hogy valahol ezt érzem, hogy ez túlmutat, mert ugye ez a támogatós eljárás, ez egy tök jó egyszerű dolog arra, hogy nagy tömegben kis összegeket bemódosítsunk egyszerűen az adatok alapján, hogy a partner leriportáltad, de nem riportáltad le, vagy egyszerűen számszakilag nem jön ki. Itt szerintem ez egy összetette probléma, a transferár.
Az is lehet, hogy van egy pszichológia is e mögött, tehát azt mondani, hogy bevezettük ezt, elég hanyag módon kezeltétek, kedves adózók, ezért a hivatal teljes erejével sújtok le arra, aki tojik erre a háromoldalas reportingra, amit be kell adni. És ha nem adod le, akkor jövőre is itt leszünk 3 hónapig, és benézzünk a gatyádba. Tehát, hogy én látok benne egy ilyesmit, hogy kinek kell az megint, hogy 4 hónapig itt vegzáljanak, mert nem adtam be ezt rendesen.
Én is itt le, én ezt kampányszerűnek látom. Tehát,
nem tudom,
én azt látom ebbe bele, hogy az adóellenőrzés, na, attól mindenki összerezzen, meg az tényleg nem egy kellemes.
Meg erőforrásokat.
Nem egy kellemes élmény, pénzbe kerül, időbe kerül, erőbe kerül, ha nemleges a vége, mindenki örül, de akkor is sokba került.
Igen.
Mert akkor is rengeteget kellett vele foglalkozni. A NAV meg azt mondta, hogy neki ez nagyon fontos, és nem jönnek úgy az adatszolgáltatások, ahogy szeretné. Nem tudja belőle a big data-t úgy etetni, ahogy szeretné, úgyhogy akkor ráküldi az adóellenőrzést, mert neki ez az eszköze van. Persze mulasztási bírságot is kiszapkodhatja, de az adóellenőrzés az tényleg egy olyan, hogy akkor ott nagyon sokáig egymást boldogítják a felek. Én is ebbe látom, ahol a Gyuri a megfejtést, hogy ez az ilyen ultima ráció, ezt most ráerisztették erre a körre.
Hát meg az biztos, hogy ha valaki nem ad le adatszolgáltatást, azt ugye elég könnyen látni, hogy hát kellett volna, és hogy
igen, igen.
Bár mondjuk furcsa, hogy akkor miért nem küldenek mondjuk egy ilyenre egy ilyen tájékoztatás, hogy figyelj, nem adtál adatszolgáltatást, szerintünk kellett volna, és 15 napon belül ad már le.
Elfogyott a türelem, szerintem. Tehát évek óta arról beszélgetünk, hogy nem nagyon készültek el időben mondjuk a nyilvántartások, hogy késve készültek el, mit tudom, szeptemberbe, októberbe. Szigorodott a szabályozás, de úgy tűnik, hogy az adatszolgáltatások még mindig nem abba az ütembe jöttek. Lehet, hogy elfogyott a türelem.
Lehet, csak nem akkor is. Tehát, hogyha elfogyott a türelem, és akkor is hatékonyságra kell törekedni. Tehát egy ellenőrzés lefolytatni egy olyan...
Nekem is pont a hatékonyság jutott eszembe, de pont az jutott eszembe, hogy most ha rád szólok, hogy add be, és 15 napon van rá, akkor megint ott futom a kockázatot, hogy vajon az adatszolgáltatás az milyen minőségű, még hogyha ott lihegek a nyakadba, miközben várom, hogy szolgáltassad az adatokat, akkor az adatoknak a minősége az jobb lesz.
Meg ha én kimegyek, és veszem a fáradtságot, és gyakorlatilag én csinálom meg ezt a TP-t NAV-ként, akkor a következő évben már nagyon meg fogja gondolni az adózó, hogy mikor már ő rakja össze az adatszolgáltatását,
hogy akkor milyen... Tőle,
igen, tehát hogy eltérje tőle, vagy sem.
Na jó, minden esetre összefoglalásképpen azt látjuk, hogy elkezdett ezzel sokkal fokozottabban foglalkozni az adóhatóság, mint a korábbiakban, és adatalapon.
Igen. Egy másik adóhatósággal folytatjuk. Mondjuk most pont nem az adóhatósági szerepéről fogunk beszélni a fővárosi önkormányzatnak, bár ők is egy helyi adóhatóság, hanem a már többször is szóba hozott szolidaritási hozzájárulással. Ugye itt perben állnak a felek, a főváros azt állítja, hogy ezt jogosulatlanul szedi be tőle az állam, gyakorlatilag egy olyan elvonás, amire nincsen fedezete, és hogy sokkal többet fizet, mint az összes többi önkormányzat. Hát úgy tűnik, hogy ezek tényleg komoly összegek, januárban és februárban ugyan nem kellett fizetni, de március, április, május hónapban igen, és ez már 15 milliárd forintot jelentett Budapestnek, úgy tűnik júniusban is kell. Az az eljárás, ami ezt megakadályozhatja, az Alkotmánybíróság előtt van, akik azt vizsgálják, hogy megállapítható-e, hogy a szolidaritási hozzájárulás konfiskáló, elkobzó jellegű. Gyurit, rád gondoltam ennél a hírnél, mert hogy neked voltak olyan jogesetek.
Én is magamra gondoltam.
Voltak olyan jogesetek, amik hasonló témában futottak.
Igen, a konfiskáló jelleget, ezt egyszer mi is körbefutottuk egy, hát le is tudj, több ügynél is. Az is helyi adós kérdés volt egyébként, illetve hát, hogyha valaki veszi a fáradtságot, meg az időt, és körbenéz a kúriának az ítéletei között, akkor a konfiskáló jellegű helyi adókról egész sok ítéletet lehet találni. Ugye itt azon gondolkodtam el, hogy a konfiskáló jelleg az mennyire áll meg ebben az ügyben. Most anélkül, hogy részletesen elolvastam volna az indokolását a budapesti hatóságnak, azért úgy fölmerül, ugye, hogy a régi ügyekben a konfiskáló jelleg az arról szólt, hogy az adótárgy értékét mennyi idő alatt meg hogyan vonja el az állam. Tehát, hogy mondjuk csak hogy egész konkrét ügyeket említsünk, mondjuk telekadó esetében merült fel ez nagyon sokszor.
Kilátó. Vegyünk egy kilátót.
Vagy egy kilátó, akkor építményadó, hogy mondjuk ez kerül, mondtam, amit, vagy érpiaci értéke mondjuk 100 millió forintot, és évente mondtam, amit 40 millió forint adót kell utána fizetni, akkor mondhatjuk azt, hogy ez az adó azért konfiskáló jellegű, vagy hát mutatja
a jeleit. Kimeríti annak, az adótárgyat.
Hát, hogy nagyon gyorsan elvonja az állama, vagy hát az adóhatóság az adótárgynak az értékét az adózótól. Most itt ez a szolidaritási hozzájárulás esetében ez nem tudom, hogy hogyan értelmezhető, tehát ilyen értelemben egy ilyen, hogy mondjam, a konfiskáló jellegnek az újraértelmezését fogja adni, mert ugye a gyakorlati, mert hogy számunkra gyakorlati hasznosságát azért még nem látom az ügynek, mert hogy adóhatóság vitatkozik a...
De ez hogy kötött ki az Alkotmánybíróságnál?
Úgy, hogy a fővárosi ítélőtábla elé került az ügy, miután a törvényszék első körbe a keresetet elutasította, ugye a keresetet a főváros nyújtotta be az állam ellen.
Igen.
Ezzel az érveléssel konfiskáló az adó. Az első fokon ez bukott, majd fölkerült az ítélőtáblára, aki új eljárásra utasította a törvényszéket, tehát megsemmisítette a törvényszék ítéletét, és ebben az új eljárásban a törvényszék az Alkotmánybírósághoz fordult, egyedi norma kontrollt kérve, hogy vizsgálja magát a szabályt, és hogy annak van-e konfiskáló jellege. Az Alkotmánybíróság előtt ezért van most ez az előzetes norma, hát nem előzetes, ez már norma kontroll. eljárás, és 90 napja van dönteni.
De nem úgy van, hogy de és most teljesen naiv vagyok, de hogy nem úgy van, hogy az Alkotmánybíróságnak már teljesen le vannak csupaszítva a jogkörei, és hogy adókról, állami támogatásokról, költségvetési kötelezettségekről már nem dönthet.
Vannak esetek azzal kapcsolatban, amikor adó nemekről értekezik az Alkotmánybíróság, és valóban vannak olyan döntések, amik arra utalnak, hogy ők ezzel a témakörrel már nem különösebben foglalkozhatnak. Szerintem ezt onnan próbálta meg megfogni a fővárosi önkormányzat, hogy olyan alapjogokra hivatkozott, amik sérülnek, vagy sérülhetnek, mondjuk így, ne jelentsük ki. Ezzel a szolidaritási hozzájárulással és azzal, hogy őket ezzel úgymond szerintük büntetik. Én nem tudom, hogy az Alkotmánybíróság milyen döntést fog hozni, lehet, hogy azt fogja hozni, hogy nincs hatása.
Mert olyan esetről már is hallottunk, hogy a kúria döntött egy adókérdésben, amit alkotmányossági alaptörvényre hivatkozással döntött el, és akkor ezt meg lehet támadni az Alkotmánybíróságnál azon az alapon, hogy valóban volt-e jogköre az alkotmányra hivatkozni a jogkúriának ezzel az adókérdésben, de hogy milyen régen az volt, hogy a köztársasági elnök, vagy nem tudom kicsoda referálhatta az Alkotmánybíróságra a kérdés, vagy akár lehet, hogy bármelyik állampolgár és bármelyik törvény, nem tudom, hogy volt az eljárás, de ugye ennek a 2010-es időszak előtt ennek volt egy elég bejáratott rutinja, hogy az Alkotmánybíróság azt mondhatta, hogy valami alkotmányellenes, akkor vissza a startvonalra, és ugye ez volt, amitől megfosztották.
Ja, meglátjuk, ilyen szempontból tanulságos lehet ez az eset. Az Alkotmánybíróság valahogy föloldja ezt az anomáliát, és dönt a kérdésben, akkor az mindenképpen olyan lesz, amit érdemes megismerni, már csak azon felül is, hogy konkrétan milyen döntést hoz, már önmagában a hatáskörét megállapítja, már az is érdekes lehet. Most egyelőre itt tart ez a történet.
Egyébként az érdekes még, hogy március 25-én ment be a Alkotmánybírósághoz ugye a dokumentum a törvényszéktől, és az Alkotmánybíróságnak elvileg 90 napja van a hír szerint a döntésre. Most kíváncsi vagyok, hogy honnantól indul a 90 nap, de hogy elvileg akkor lassan várható lenne valami megnyilvánulás az Alkotmánybíróság részéről.
Engem nagyon meglepne, hogyha ebben a témában azt mondaná az Alkotmánybíróság, hogy illetékes.
Erről biztos, hogy be fogunk számolni, hogyha fejlemények lesznek. Másik témával folytatjuk, illetve olyan témával, amivel jellemzően szoktunk foglalkozni, nem minden adásban, de azért időről időre. Európai Unió bíróságának az ítéleteivel már többször foglalkoztunk, most még az ítélet előtt vagyunk, viszont magyar az ügy, és ezért nagyon érdekes. Az Európai Unió bírósága előzetes döntéshozatali eljárásaiban a döntést magát általában meg szokta előzni, bonyolultabb esetekben egy úgynevezett főtanácsnoki indítvány. Ugye a főtanácsnok az az ügy előadójának is nevezhető, az, aki a legtöbbet foglalkozik az adott témával. Itt most a magyar, hát ha nem a szakzsargonnal élek, akkor a gyógyszeradóról van szó, amelyről azt mondja a főtanácsnok ebben a véleményében, hogy az áfa rendszerében utólagos árengedménynek tekinthető, mert a befizetésével csökken a realizált bevétele a kötelezettnek.
És ennek az ügynek már volt egy előzménye, tehát volt már egy korábbi európai bírósági döntés, ami szintén gyógyszeradó volt, és ez annak az ilyen szatelit leágazása, ami miatt azért elég valószínűnek tartjuk mi is, mint adótanácsadók, meg egyébként az ebben érintett gyógyszeripari cégek, akik már éltek ezzel a jogával, és eljutott, hogy ha abban az ügyben így döntött az Európai Bíróság, akkor ebben az ügyben is így fog dönteni az Európai Bíróság. Elég bonyolult, én nem mernék most belemenni a részletekbe, mert meg szerintem a széles nyilvánosságot nem is érdekli azt, hogy most a gyógyszergyártó cégek speciális gyógyszer adója esetében hogyan alakulnak a dolgok, mert nem ez az érdekes szerintem magyar szempontból, hanem az az érdekes, hogy még mindig van egy sor, és egyre több olyan adó jogszabályunk, ami az uniós szabályokkal ellentétes, és valószínűleg a jövőben is lesz, és hogy ez egyébként nekünk, mint adótanácsadóknak ez az egyik legszebb, tehát hogy ez a szakma csúcsa, amikor egy európai bírósági ügyet lehet képviselni, vagy egy ilyen ügyet el lehet indítani, az Európai Uniós szabályokra lehet hivatkozni abban az értelemben, hogy mondjuk egy belföldi jogszabály miért ellentétes az uniós irányelvekkel, és hogy én arra számítok, hogy ebből számosságában jóval több lesz. Én szerintem statisztikailag így is már bőven felül reprezentált Magyarország, tehát hogy én hallottam korábban ilyen statisztikákat, hogy vannak országoknak tényleg ilyen elvétve vannak ügyei az Európai Bíróságon adóban, és vannak országok, akik meg ezt ilyen szakmányban tolják, és szerintem Magyarország is inkább ehhez tart.
Szerintem ennek van köze ahhoz, hogy Európai Unión belül is a legmagasabb Magyarországon az áfa, és az áfa az egy harmonizált adó, nem? Tehát pontosan terepe annak, ahol támadni lehet, és ahol lehet az Európai Unió bíróságához fordulni. Nyilván máshol se alacsony, hiszen minimum 15%, de azért a 27 az mindenkinek fáj. Szóval szerintem itt nagyobb erőforrásokat is felvállalnak akár mozgósítani arra, hogyha tényleg komoly remény van, hogy itt el lehessen érni valamit. Ez is egy olyan ügy, ahol el lehet. Korábban például a behajtatatlan követelések áfatartalma volt olyan, ahol szintén egy nagyon komoly magyar ügyben született EUB döntés is.
Amit egyébként hozzáteszem, hogy nagyon nehezen értettem meg, hogy azt miért vitte el a falig a pénzügyminisztérium. Tehát, hogy azt hogy már sokkal korábban lehetett látni, hogy az bukó lesz. Az az ügy, és kevesebbe került volna neki visszavonulót fújni korábban.
Egyébként lehet, hogy itt részben meg is válaszoltad azt az ügyet, vagy azt a kérdést, vagy azt a felvetést, hogy hogy lehet az, hogy egyes országoknál sok ilyen ügy van, más országoknál meg nem, mert ugye ahhoz, hogy eljuss az Európai Bírósághoz, azért át kell menni néhány fórumon, és néhány fórummal korábban megadhatja magát az egyik fél, tehát hogy vagy akár a Magyar Bíróság is dönthet úgy, hogy nem referálja az Európai Bírósághoz az ügyet, és dönt maga, nem?
Egyetértek, meg erre lenne is lehetőség, de hogy ezt én még életemben nem láttam, hogy ezt így fölvállalták volna. Tehát, hogy most például ez egy speciális eljárás, ami zajlik ebbe az ügybe, ez egy speciális önellenőrzés, ami arra alapozódik, hogy ahogy akkor ezt mondta, a nemzeti jogszabály ellentétes a közösségivel, és ezt az Európai Unió bírósága még nem mondta ki egy döntésében. Ilyen tényállás mellett lehet egy ilyen speciális ellenőrzést kezdeményezni, és akkor az aztán az elsőfokú adóhatóságtól a másodfokon át a bíróságig eljut egy elég hosszú folyamat révén, és a bíróság aztán egyébként dönthetne a kérdésben, de ugye ez mit jelentene? Kvázi jogalkotóvá tenni magát, hiszen ő mondaná ki ezt a diszfunkcióját a nemzeti jogszabálynak, nem szokta ezt a megoldást alkalmazni, hanem fölterjeszti a kérdést az Európai Unió bíróságához, aki viszont vindikálja magának a jogot, meg hát nem is vindikálja, van neki joga, hogy az ítéletével vagy a döntésével egy ilyen diszfunkciót vagy diszharmóniát kimondjon.
Egyébként egy érdekes lenne ezt megnézni. Most így eljátszottam a saját gondolatommal, hogy mi az, ami befolyásolja, hogy egy-egy államban hány ilyen ügy születik, ami eljut végül is az Európai Bírósághoz, és érdemi döntés születik az ügyben, hogy van-e közel.
Én úgy tudom, hogy Németországnak is rettentő magas, tehát hogy ott németeknél, és pedig németek nem arról híresek, hogy adót kerülnének el, hanem csak az adóhatóságuk elég agresszív, és szeret olyan értelmezéseket
Igen, tehát erre lennék kíváncsi, hogy kell mondjuk a hatóság agresszivitása ahhoz, vagy az kell, hogy ne legyen mondjuk a bírósági rendszerben önálló mondjuk adófórum, akihez tudsz fordulni, vagy mi az, ami befolyásolhatja azt, vagy egyszerűen csak az adózásnak a kultúrája, és az állammal, vagy az adóhatóságokkal való vitatkozásnak a kultúrája viszonylag rutinszerűen megy, tehát mondjuk magas a vitáknak a száma, és merre az adózó vitatkozni az adóhatósággal, tehát ez kell hozzá. Ez egy tök érdekes dolog lenne.
Ilyen statisztikákról nem tudok beszámolni, lehet, hogy léteznek, meg is próbálunk utána járni. Az viszont mindenképpen érdekes, hogy mi történik akkor, hogyha egyébként az Európai Unió Bírósága azt mondja, hogy mondjuk teszem azt épít, az áfa törvény sérti a közösségi jogot, mert erről még talán kevesebbet beszéltünk, hogy ugye akkor arra kényszerül a nemzeti jogalkotó, hogy megváltoztassa a saját jogszabályát. És ez a felső kontroll, vagy nem is nevezzük felsőnek, inkább mondanám azt, hogy kontroll, szerintem ez egy egészséges dolog, ez egy jó dolog, hogy legalább ezekbe az adónemekbe, amik harmonizáltak, itt van egy nemzetközi szervezet, amelyik vizsgálja, és jogosult arra, hogy vizsgálja a nemzeti jogszabályt, és megállapítsa, hogy az összhangban van-e a közösségi jogszabálya, vagy sem. Így történt ez például a behajtatatlan követelések áfájánál is, hozzá kellett nyúlni az áfa törvényhez, így történt a pénzügyileg nem rendezett beszerzések áfájánál még 2011 környékén, akkor is hozzá kellett nyúlni az áfa törvényhez, és lehet, hogy majd most is hozzá kell újra nyúlni az áfa
törvényhez. Volt egyébként az állami támogatásoknál ilyen áfa levonási tilalom volt, az még a 2000-es évek közepén volt, ott is volt egy szintiszta ugyanaz az eset Spanyolországban, elmeszelték a spanyol adóhatóságot az Európai Bíróságon, tök egyértelmű volt, hogy az, hogyha az ott bukott, akkor magyar is bukik, és Magyarországon el kellett tennie még 4 vagy 5 évnek, mire. És aztán utána, hát most nem tudom, lehet, hogy cinikusan ki lehet számolni, hogy hányan hagyták benne a pénzt, és hány embernek kellett visszafizetni kamatostól, vagy cégnek kellett visszafizetni kamatostól, és akkor így összességével jó jött ki belőle a költségvetés, de hogy ennek nem benne szabad így működnie. Tehát, hogy ha már elég nyilvánvaló, hogy valami nem felel meg, akkor nem visszük el a falig, hanem akkor együttműködünk a jogszabályokkal.
Biztos, hogy be fogunk számolni arról a döntésről, ami ebben az ügyben születik. Szerintem az leghamarabb ősszel várható, de majd meglátjuk. Mivel hangsúlyos, hogy ez itt még nem a döntés, hanem még csak egy főtanácsnoki indítvány, de egyértelmű, hogy erről beszélni kell, mert fajsúlyos döntés lehet, hogyha kijön. Az utolsó hírünk mára egy olyan hír, amivel már korábban is foglalkoztunk, a kínai járművek, a kínai autók úgynevezett EU-s büntető vámjáról lesz szó, amelyik ennyire közelebb van a bevezetéshez. Eddig mindig ötlet szinten beszélgettünk róla, hát most már konkrét számok és konkrét időpont is van. A jövő hónaptól 38,1%-os tarifákat vet ki a Kínából származó elektromos járművekre az EU.
És hogy nem 100.
Hát mert azt az Amerika már lecsapta.
Én baromi kíváncsi lennék, hogy hogy számolták ki ezeket az értékeket.
Elvileg van-e mögött módszertan, bár most felém nem, annyira nem, de hogy ez gyártónként is változik, tehát nem akarok itt neveket mondani, de van 17,4%-os, van 20%-os, meg van ez a 38,1%-os is, attól függően, hogy melyik gyártó importálja az EU-ba az elektromos járművet, és furcsa kacska része a történetnek, hogy ezzel egyébként az európai gyártók is rosszul járhatnak, hiszen a termelésüket egy nagy részben kitelepítették Kínába, és ha ők hozzák be a saját autóikat, akkor nekik is büntetővámot kell fizetni.
És ez, bocsánat, lehet, hogy lemaradtam, de azt már lehet tudni, hogy Kína bevezetette már büntetővámot európai vagy amerikai autókra.
Kínaiak elképzelhető az is, hogy az elektromos autókra fognak, és van erről is gondolkodás, de más területeken is konkrét intézkedések kezdtek, például az élelmiszer importjuk nekik elég magas, és ezen a fronton terveznek belenyúlni, például most a sertéshúsnak a vámját akarják megemelni.
Sőt, igazából ilyen szakrális területekhez is hozzányúlnak, mint a francia konyaknak az importja, vagy hát exportja, annak fog onnan nézem, szóval a durván odarognak.
Ott magukkal szúrnak ki, mert ők nem tudnak jó konyakot csinálni, csak drágább lesz. Tehát, hogy ettől az igény nem fog csökkenni.
Én baromi kíváncsi lennék, amennyi francia konyak megy Kínába, hogy ez miért ez a kiemelt, tehát a sertéshúst azt úgy sejtem, vagy értem, hogy az biztos sok, de hogy a francia konyak, ami egy adott régió, egy éves termelésének egy darabja, ami oda megy, és biztos fáj a francia konyak termelőknek, de hogy azért...
Szíven akarják szúrni.
Azért, mert hogy tényleg szakrális jellege van, mint Magyarországon a borászatnak, ugye, vagy azért, mert hogy olyan lobbyerő van abban a régióban, hogy érdemes odaütni. Ez kíváncsi lennék, hogy
de hogy meg az sem, tehát hogy nem, lehet, hogy a WTO szabálya, mert a WTO tag Kína, lehet, hogy ez úgy működik, hogyha az egyik fél kivet valamire, akkor a másik fél is kivethet, és akkor lehet, hogy ez nem megoldás, mert hogy igazából most Kínának az lenne a logikus döntés, hogy minden autói importot elkezdene vámoltatni, nem csak az elektromost, mert hogy Kína a nagy piac, tehát hogy az európai meg az amerikai autóexportőröknek az borzasztó. Mondjuk az amerikai exportőröknek Kína... aztán nem fáj, mert hogy ők már teljesen kiszorultak a kínai piacra, de európai exportőröknek rettenetesen.
De a Kína fenyeget is az európai autóiparnak a vámoltatásával a nagyméretű autók, tehát valószínűleg inkább a luxus autókra. Aha. Amiknek szerintem amiknek a gyártása nagy valószínűleg nincs oda telepítve, hanem itt van Európában, és akkor innen hordják ki, és valószínűleg oda is fog ütni. Nekem az kevésbé fáj, mint a konyak, meg kevésbé érint lelkileg, de hogy tehát hogy az autókra is terveznek bevezetni valamit. Hogy mi lesz az ellenlépés, ezt még nem nagyon tudjuk, de hogy több, tehát az élelmiszeripar került szóba, az
itt alok. Légiközlekedés, a nagy teljesítményű nyugati autók. Igen, ezek kerültek eddig szóba. Hát szomorú történet ez akárhogy is. Én nem tudom, hogy ebből hogy lehet jól kijönni egyáltalán.
A hírnek azért része, és ez tetszett, hogy így azért...
Próbálnak beszélni a felek.
Igen, tehát, hogy itt most neki egymásnak ugrottunk, de mindenki hagyott egy kis menekülő utat a dologból, igen, a saját igen, magának. Igen.
Breaking news, Albánia egyenlített Horvátország ellen, mert bár ti nem akartuk itt az EB-ről beszélni.
Albánia egyenlített, ők vezettek, mikor kezdtünk.
Igen, nem? Aztán Horvátország átvett csak hogy láss, vagy érezzék a hallgatók az effortok, hogy
szerda délután
közben van felvételünk.
Igen, szerda délután focilázban égünk, és hamarosan jön a német
az adózással kapcsolatos dolgok.
És akkor a vámot meghagyjuk a kínaiaknak, meg az EU-s potentátoknak, mi meg elmegyünk.
Ki mit tippelt a horvát Albánra?
Én azt hiszem kettő egyet a horvátoknak, de súlyosan érzelmileg befolyásolva vagyok. De egyébként a magyar, na a magyar-németre ki mit tippel, mert mire...
2-1-es magyar győzelmet.
Mit tegyek az én...
Ebben kincstári optimizmus van, én azt
gondolom. Én 1-1-et mertem csak.
Abba is.
Dani, ilyen károgással nem lehet.
Hát én reménykedek.
Hol a szíved?
Én reménykedek, hogy helytállunk. Én már azzal megelégedni.
Na jó, figyelj, Dani, te úgy láttam, csak a hallgatók is tudják, hogy Dani tegnap este érkezett visszakölni útjáról, villámlátogatást tett Németországba, megnézett valami foci meccset, Románia, Magyar-Svájc, vagy valami ilyesmit.
Aztán búslakodott három napig.
És most úgy gondolja, hogy most már itt innentől kezdve csak vereség.
Ha az nem is, de a németek ellen nagyon nehéz lesz. Ettől függetlenül persze én is szurkolok, ez teljesen egyértelmű. Hajrá, magyarok! Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, tegyétek ezt a legközelebb is, addig pedig vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
Sziasztok! Jó szurkolás, sziasztok!
A Nyugtával dícsért a NAVOD podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.